Csendet kérek, főleg azért, mert most más üzemmódban működünk. Hála itt a kollégáknak, akik a videót csinálják. Tehát ugyanazon a csatornán, amiben fölveszik az előadást, azon lesz. És ezáltal kiküszöbölődik talán ez az elhalkulás, meg erősödés. Kollégák, nem tudom, megijedtek-e, mikor látták, én ugye a ZH-kat szoktam itt szortírozni, és ha most azt mondanám, hogy villám ZH, akkor önök talán megijednének. De ilyen embertömegben úgyse várnék. Oktatók hallgatói véleményezése, és ezt 13 óra 40-45-kor fogjuk akkor megcsinálni. Én általában értesíteni szoktam a tagokat, hiszen ilyenkor talán azok is bejönnek, akik valami rosszat akarnak beírni, és nem szoktak előadásra járni. De a pénteki az mindig sokkal kevésbé frekventált, mint a csütörtöki, úgyhogy azért gondoltam, hogy jobb, ha most megírjuk. Talán esetleg hozok holnapi előadásra is egy pár darabot, ha éppen valaki akar, az még akkor pótlólag beírhat. Kollégák, megnéztem az előadásról készült videókat, és hát elég érdekesnek találtam, mondjuk kritikus szemmel nézve magamat, azt lehet mondani, hogy az egyik az, hogy futkározok, mint póka falon. Elhatároztam, hogy egy kicsit kevesebbet fogok mozogni. A másik az, hogy mikor itt a papírjaimat bogarászom, az nekem nem tűnik olyan hosszúnak, de most, hogy a videót néztem, bizony elég hosszú. Úgyhogy ezt jól lehet ezt az időt lerövidíteni. És tudják a kollégák, hogy ugye fölkerült ennek az előadásnak egy bizonyos része a YouTube-ra, és ott ez a vélemény nekem nagyon tetszett, a következőképpen hangzik. Ezért a viccért kár volt a tárgyat háromszor fölvenni. Ja, és még a kiegészítő életrajz, ami persze roppant hizelgő rám nézve, de alaposabb megfontolás után nézik ezt a mondatot. Pályafutása során hallgatók százai számára adott meghatározó élményeket az elektromágneses és tárterek előadójaként és vizsgáztatójaként. Most eljártam egy biztos, hogy dicséret ez a dolog, mert élmény sokféle van. Na, hát ezek előre bocsájtása után akkor térjünk rá a mai előadás témájára. Ez most, kollégák, egy nagy alkalom rá, hogy új életet kezdjenek, tudnék, ez a távvezeték, ami félig meddig hálózat. Sokszor a hálózat jelek és rendszerek tárgyba is szoktuk előadni, tehát ez váltakozva szerepel az elektromágneses terek, még a jelek és rendszerek között. Tehát a címe az, hogy távvezetékek. Azt kell mondani önöknek, hogy nagyon erősen független az eddig elhangzottaktól, tehát ezért lehet új életet kezdeni. Na most nézzük, mi az, hogy elosztott paraméterű hálózat. Először ezt kellene definiálni, mert a távvezeték is elosztott paraméterű hálózat. Kollégák, a koncentrált paraméterű hálózat fogalom addig használható, amíg a modellezendő objektumnak a méretei azok a hullámhozhoz képest kicsik. Tehát ugye fel kell tételeznünk, hogy az objektum minden egyes pontján ugyanolyan ütemben változnak az időfüggvények, nincs késleltetés. Nincs terjedési idő. Úgy is szoktuk fogalmazni, ami egy kicsit talán absztraktnak tűnik önöknek, hogy a koncentrált paraméterű hálózati elemek pontszerűek. Tehát a méreteikkel nem kell törődni, nagyon kicsik, és minden egyes pontjukon ugyanolyan fázisban történik az időfüggvény változása. Ugye most gondolják el egy tekercs, ami egy kicsit hosszabb valami, hogyha összemérhető a hullámhoz, a tekercsnek a hosszával, akkor világos, hogy a tekercs egyik felén és a másik felén már időkésletet is következtében más lesz az időfüggvény. Hát ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy a feszültségek és áramok azok nem csak az időnek, hanem a helykoordinátának is a függvényei. Tehát ezt fölírom, mert ez egy eléggé fontos definíció. Az objektum, tehát amit modellezünk, feszültséggel és árammal leírható. De figyelembe veszük a véges terjedési sebességet. Itt ez valószínűleg a hálózatnak az egyik pontjáról a másikig, vagy az objektum egyik pontjáról a másikig nem nulla idő alatt jut el mondjuk a feszültség, vagy az áram, hanem ez egy véges terjedési idő. Ezt jelenti, hogy figyelembe veszük a véges terjedési sebességet. Tehát ebből az következik, hogy a feszültség és az áram nem csak a feszültség és áram nem csak az időtől, hanem egy térbeli koordinátától is függ. Nem úgy szerepel, hogy egy valamilyen, hanem úgy, hogy egy darab térbeli koordinátától függ. De ide is írom, hogy UXT, ilyen feszültségünk lesz. Ezt a helyi koordinátát, ezt ráadásul előre vesszük. UXT, IXT. Na, ezeket a hálózatokat nevezzük elosztott paraméterű hálózatoknak. Tulajdonképpen ennek az elnevezésnek most még nem látjuk az értelmét, mert a távvezetéknél konkrétan ki fog derülni. Tehát az elnevezi az UXT meg az IXT, ami a definícióban lényeges, hogy a feszültségek és áramok nem csak az időtől, hanem egy helyi koordinátától is függenek. Ez a mi definíciónk az elosztott paraméterű hálózatokra. De hogy miért nevezzük elosztott paraméterűnek, az ki fog derülni rövidesen. A legfontosabb elosztott paraméterű hálózat a távvezeték. Kollégák, mielőtt tovább mennék, vagy mikor is mondjam ezt a kis matematikát, mert talán egy kicsit később mondom, mert itt most, ez talán kevésbé alkalmas ez a pont. Csak nyugodtan, semmi fölösleges mozgás. Fölrajzolok néhány távvezeték típust. Tehát vannak homogén, két oszlop lesz. És hány sorból áll? 1, 2, 3, 4, 5 sorból áll a baloldali, a jobboldali az csak 3 sorból. Tehát van homogén kitöltésű. És van inhomogén kitöltésű. A homogén kitöltésű távvezetének egy gyakori típusa a vezetékpár, vagy lehervezeték. Tehát ez két fémhenger, amik a táblára merőlegesen igen hosszan folytatódnak. Két fémhenger neve vezetékpár, vagy zárójel leher vezeték. Gyakori, általunk leggyakrabban használt távvezetékek, az egyik a lehervezeték, a másik a koaxiális kábel. Na most mi egy szabad vezetéknek is szokták nevezni, egyik muszáj, hogy valami tartsa, tehát mondjuk porcelán szigetelőkön és oszlopra szerelve képzelhetünk el egy ilyen vezetékpárt szabadon. Ugye neki, vagy inkább folytatom tovább. A következő, ezt perspektívikusan rajzolom inkább, a koaxiális kábel. Tehát ugye van egy belső ere és van egy köpenye, tehát ez a koaxiális kábel. Tehát Tehát azt látják, hogy mindig két vezető van, de ennek a vezetőnek a formája egészen különböző lehet. A szalagvonal, ez már integrált áramköri technikában jelentkezik, tehát van egy szélesebb fémszalag, ez is a táblára merőlegesen igen hosszan folytatódik, talán azért nem is helyes, hogy a koaxot ilyen perspektívikusan rajzoltam, mert különben mindegyik ábrára az jellemző, hogy a felrajzolt dolog az a táblára merőleges és hosszan folytatódik, tehát ezek is ugye ebbe az irányba. Ennek a neve szalagvonal érthetően. Akkor nézzünk egy másikat, árnyékolt vezetékpár. Ezeket különben megtalálják az elektronikus jegyzetben, ezeket az ábrákat. Tehát ez az árnyékolt vezetékpár. Hát alája írják, én most melléje írom. Árnyékolt vezetékpár. És végül a legutolsó szimmetrikus szalagvonal. Ugye ez egy kicsit olyan koaxiális kábelszerű, csak integrálás, tehát integrált áramköri technikával használható. Ennek a neve tehát szimmetrikus szalagvonal. Hát az Innovogin kitöltésből összesen hármat fogok rajzolni. Majd még fölemelem a táblát, illetve hát... Még egyszer, tehát a szimmetrikus szalagvonal, amit az alsó táblára rajzoltam, az így néz ki. Na most, Innovogin kitöltésű, ez a önök által jól ismert szalagkábel, lapos vezeték vagy TV-kábel. Ugye nagyon gyakran lehet ezt a kábelt is találni. Itt most ez a vezető, ez a kettő, és körülveszi egy, azt hiszem polietilén általában, mert a polietilének általában elég kicsi a vesztessége, úgyhogy azért ez alkalmas. Tehát ennek a neve lapos vezeték, zárójel TV kábel, mert persze a koaxot is használják. Ezt besrafozhatjuk, tehát utalva rá, hogy ez a dielektrikum. Semmi szexuális tartalma nincs szerencsére, annak már fantázia kell, hogy ebbe valaki ilyesmit lásson. Mikroszalagvonal. Tehát itt van egy dielektromos hordozó, és erre a hordozóra van egy fémszalag rávíve, ez pedig az alaplemez. Tehát ennek a neve mikroszalagvonal. Idegen szó van mikro, illetve vegyes idegen magyar mikrostrip, hát legalábbis a helyes írás szempontjából ez a mikro. Így nem magyar szó, de helyesen szerint magyar. Mikrostrip, a strip a szalagot jelent angolul. És végül koplanáris vezeték. Itt is van egy alapfém, ezen van egy dielektrikum, de ezen a dielektrikumon most több szalag is van. Ez tulajdonképpen hát ilyenkor már ez több mint két vezetékes távvezeték. Neve koplanáris. Koplanáris azt jelenti, hogy egy síkban lévő közös síkú koplanáris vezeték. Hát ennyit, hogy egy kicsit, talán ha sikerül szereznem, akkor holnap hozom be koaxiális kábelt is, mert fontos, hogy kézbe vegyék. Hiszen annyit beszélünk róla, és ismétlem, ez a kettő, a lehervezeték és a koaxiális kábel szerepelnek a mi példáinkban. És most akkor nézzük az első komolyabb témát, aminek a címe az, hogy a távíró egyenletek. Tehát a távvezeték talán ezt is fölírjuk, a távvezeték differenciál egyenletei. A távíró egyenletek. Hát ennek van egy nagyon kedves, ilyen régies hangzása ennek, hogy távíró egyenletek. Ahhoz hasonlatos, mint az F épületnek az alaksori laborjában, én még közelmúltban is láttam olyan zománc táblákat, amire az volt ráírva, hogy feszély. Tehát feszültség helyett feszély. És hát ennek a szónak is, hogy távíró egyenletek, ugye van egy ilyen kis avit tíze, történetiséget fejez ki, és valóban, ha az elektronikus jegyzetet megnézik, ott benne van, hogy amikor az első tenger alatti kábeleket áthúzták, Dover és Calais között például, akkor kellett foglalkozni először a távvezetéknek az egyenleteivel, és akkor még ezeket a kábeleket távírozásra használták. Tehát innen van az elnevezés, hogy távíró egyenletek, ez most egy alcím. Nézzük meg a távvezetéknek a két vezetőjét. Ez a kettő, ez most jelképezheti, persze innen van az egész, a LER vezetékből van a jelölés átvéve, de az egyik jelenteti a koaxiális kábel belső erét, a másik jelenteti a koaxiális kábel külső erét. Ez most már egy áramköri szimbólum, azért rajzoljuk vastagon, mert ez mégse bekötő drót. Ugye egy bekötő drótot, mindegy, hogy valaki milyen hosszan rajzol, ha ide 50 ohmot kötünk, akkor itt is 50 ohmot fogunk látni. De kollégák, ha egy távvezeték, aminek a hossza hullámhosszal összemérhető, ide 50 ohmot kötünk, és itt látni fogunk 20-10 ohmot mondjuk, példát mondjak. Tehát ez az, amit meg kell szoknunk, és természetesen ezért fontos, hogy megkülönböztessük jelöléssel is az egyszerű bekötő dróttal a távvezetéket. Tehát a távvezeték szimbóluma mindig ilyen kettős vonal lesz. De ismétlem, ez a két vonal, ez most ha végignéznek ezeken a távvezeték típusokon, amiket minden felrajzolunk, az egyik lehet ez, másik ez, vagy itt egyik, másik, itt a belül lévő kettő, itt hát itt megint egyértelmű, itt egyik, másik. Hát ennél már ki kell választanunk valami kétvezetékes elrendezést a koplanárison. Na mostan. Felfogjuk, mondjuk azt, hogy ez a távvezetéknek egy DX hosszúságú szakasza, tehát DX, a feszültség, szándékosan itten utalok rá, tehát nem zárom le ezt az egészet, hogy ez hosszan folytatódik valahol, és ebben most ez egy kivágott darab, ez a DX hosszúságú szakasz. Itt a feszültség UXT, a másik végén a feszültség megváltozik, és az értéke lesz UXT plusz DO per DX-szer DX. Tehát ugye első közelítésbe egy megváltozott feszültséget kapunk, tehát ha lineárisak maradunk a DX-be, akkor ez lesz a feszültség a másik végén. Hasonlóképpen, ha itt az áram IXT, akkor itt az áram IXT plusz DI per DX-szer, vagy delta I per delta X-szer DX. Na most ide is rajzoljuk be azt, most nem feliratozom, ez az áram természetesen megegyezik a fölsővel, XT ugyanaz az érték, csak ebbe az irányba folyik, és itt hasonlóképpen. És most írjuk föl a második Maxwell egyenletet erre a zárt hurokra. Ilyen körüljárás mellett. Tehát a második Maxwell egyenlet úgy szól, hogy integrál EDL egyenlő mínusz integrális alakba d phi per dt Ez azt jelenti, hogy a feszültségeket össze kell számolnunk ezen zárt húrok mentén. Na most nézzük először is ezen a szakaszon mennyi a feszültség. Az áram egy veszteséges drótba folyik, és mondjuk, hogy a fölsőnek a hosszegységre eső ellenállása R1. A felső vezeték hosszegységre eső ellenállása. Tehát ne felejtsük el, hogy az R1-nek a dimenziója ohm per méter. Most persze a felső alatt azt mondjuk, a felsőt rendeljük hozzá a koaxiális kábel belső erejéhez, akkor ennek a hosszegységre eső ellenállását kell kiszámítani, és az alsót rendeljük hozzá a köpenyhez, akkor a köpenynek az ellenállását kell kiszámítani, az lesz már az R2. Ha egyforma a kettő, hát akkor elég egy kettessel szorozni, majd meglátjuk. Tehát az R1 a felső vezető hosszegység első ellenállása, úgyhogy azt kell írnunk, hogy R1-szer dx, miért? Mert az R1 hosszegységre eső, itt viszont egy dx hosszúságú szakaszról van szó. Tehát már dimenziókából is meg kell szoroznunk egy hosszdimenzióval. R1-szer dx-szer i. Most azt miért, melyik i-vel számoljak? Most mivel itt ixt van ezen a baloldali részen, itt egy megváltozott áram van, és tulajdonképpen azt mondjuk, hogy folyamatosan változik az áram közben. Igen, de vegyék észre, hogyha az i helyébe beírnánk ezt a plusz di per dx-et, akkor már egy dx négyzet jelenne meg, ami magasabb rendben kicsi mennyiség. Tehát a dx négyzetet a dx mellett elhanyagolhatjuk. Tekinted arra, hogy ez a távolság differenciálisan kicsi. Tehát ezért szorozunk i-vel, ixt-vel, nem írom ki az argumentumot. Ezzel megvan az ómos feszültség, ami ezen a szakaszon keletkezett, és idáig eljutottunk, plusz uxt, plusz du per dx-er dx. Most itt erre jövünk, megint körüljárás irányába eső feszültség lesz, mert az áram itt ellenkező irányba folyik. Tehát itt pedig plusz R2-ször dx-szer i, megint nem kell törődnünk, hogy most melyik oldalon veszük az i-t, és akkor egyezzük meg, hogy R2 az alsó vezető hosszegységre eső ellenállása. Tehát mondom, ha úgy csináljuk a hozzárendelést, vagy a föl, de úgyis majd látni fogják az összeellenállást számítani, csak azért hangsúlyozom ezt, ez a kettő összeadandó lesz. Úgyhogy arról van szó, hogy a kábelnek az összes ellenállása mind a két vezetőnek a hosszegységre eső ellenállást, tehát ki kell számítani és összeadni. R2-ször dx-szer i, akkor idáig jutottunk, és most jön az, hogy mínusz u xt, az mégiscsak vegyesen írom, mert ezt az i-hez is ki lehetett volna írni, mínusz uxt egyenlő, na most a fluxus mínusz dφ per dt. Tehát az a fluxus, amit tudjuk, az zárt görbén belül megy át, úgyis precízebben mondva, az zárt görbére feszített felületen átmenő fluxus. Hát látjuk rögtön, hogy lehet egyszerűsíteni uxt-vel, és az is látszik, hogy az R1 plusz R2 jelenik meg. Ez azért hangsúlyoztam annyit, kukacoskodtam, meg föl is írtam, mert ez néha probléma szokott lenni, hogy most az ellenállást ott kell számítani. Dx-szer i plusz delta u per delta x-szer dx egyenlő mínusz. Hát most felhasználjuk az önindukció együttható definícióját. Fi egyenlő általában L-szer i. De most megint ügyelnünk kell rá, hogy az önindukció együttható is hosszegységre van megadva, és ezt föl is kell írnunk. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy ez általában igaz, én most csak a kapcsolódás miatt írtam föl. Most konkrétan, mivel az L hosszegységre eső lesz, azért ez most a jelen esetben úgy kell fölírnunk, hogy fi egyenlő L-szer dx-szer i. Megint láthatják, hogy mindegy, hogy tehát az i-hez nem kell hozzáadnunk a di per dx-szer DX-et, mert az már DX-be négyzetenes tag lenne, tehát az elhanyagolhatjuk. Tehát mínusz, akkor az L-t kiemeljük, vagy az L-szer DX-et kiemeljük, és DI per DT. Egy kis rendezés után most a teljes hosszegységvérső ellenállást R-rel jelöljük, és akkor az alább DX-el lehet egyszerűsíteni, mert mindenütt előfordul. Tehát a következő egyenletet kapjuk, hogy mínusz DU per DX, ezt átviszük a másik oldalra, azért ez mínusz egyenlő, R szer I plusz L szer DI per DT. Hát kollégák, a parciális derivált gyereket használ, ugye, mert az áram meg a feszültség is kétváltozós függvény, X-től is, meg T-től is függ. Ez már az első távíró egyenlet. Tehát látjuk, hogy ez nem más, mint a második Maxwell egyenlet, vagy a Kirchhoff-Urlock törvénye erre a DX hosszúságú szakaszra fölírva. Na mostan a második egyenletet pedig úgy az a folytonossági egyenletből jön ki, tehát írjuk föl megint, vagy rajzoljuk föl megint ezt a két vezetőt. Ez egy DX hosszúságú szakaszt fogunk vizsgálni. Most majd látják a feszültségnél mindegy, hogy ezt a korrekciót megcsináljuk-e vagy nem. Tehát UXT, ez az UXT plusz DU per DX szer DX. Aztán itt az áram IXT, itt pedig az áramnak ez a megváltozott értéke IXT plusz DI, delta I per delta X per DX. És a folytonosság egyenletet alkalmazzuk egy zárt dobozra, ami körülveszi így a felső vezetőt. Hát ezt így képzeljék el, hogy ugye itt van ez a zárt henger, amivel körülveszünk, itt bemegy a vezeték, itt a másik végén kijön a vezeték. És akkor föl is írom a folytonosság egyenletnek az általános alakját. Ugye a folytonosság egyenlet általános alakja úgy szól, hogy az integrál JDA kifelé mutató normális mellett, tehát az áram sűrűségének az átfelületre vett integrálja. Mit jelent ez? Hogy ami befolyik, az negatív, ami kifolyik, az pozitív, és ez egyenlő mínusz dq per dt-vel. Tehát amennyiben ez az oldal pozitív, ugye, vagyis eredőbe kifelé folyik az áram, akkor a negatív eljel megmarad, és ez azt jelenti, hogy csökken a töltése az zárt felület belsejébe. Tehát hol is van, ott van az a zárt felület, ennek a belsejében van a töltés, és az csökkenni fog. Hát nézzük akkor először a felületi integrált. Bal oldalon befolyik, tehát mínusz i xt. Az előbb az U-nál kiírtam az argumentont, akkor most is kiírom. Minusz IXT. Tehát ez az, ami bal oldalt befele folyik. A jobb oldalon viszont kifele folyik, tehát pozitív lesz. Plusz IXT plusz delta I per delta X szer DX. Aztán hol hagyja még el áram ezt a zárt dobozt? Hát, ha ez a szigetelő anyag, ami a két vezető között van, ez véges vezetőképességű, akkor átfolyik a felső. Gondoljanak a szalagvonalra például, hogy ott a szalagvonal, a lapos vezeték, most ilyen hülyeség, nem a szalagvonalnál is igaz persze, de most gondolkozunk a lapos vezetékbe. Ha a lapos vezetéknek az a szigetelője véges ellenállású, akkor átszivárog az áram egyik vezetőről a másikra, hogy az egy szivárgási ellenállás. Ezt G-vel jelöljük, tehát a G-szer DX, mert a G persze megint hosszegységre eső, G hosszegységre eső, átvezetés dimenziója Siemens per méter. Tehát azért kell DX-el megszorozni, és persze, hogy az átszivárgó áramot megkapjuk, hogyha feszültséggel megszorozzuk, nem kell azt a, DO per DX, delta X DX korrekciót hozzáadnunk, mert az már DX négyzetet tartalmazna. Tehát elég, hogyha ezt U-val szorozzuk meg, és ezzel megvan az átszivárgás. Na most jön a jobb oldal. Egyenlő. Minusz DQ per DT. De a töltés, a feszültségem szintén kifejezhető, hogy gondoljanak arra, hogy ez egy két elektródás valami. Tehát itt azért a statikai ismereteink jó, hogyha megvannak. Az egyik elektróda a felső vezető, a másik elektróda az alsó vezető. Tehát a töltést, amelyik valamelyik vezetőn van, mondjuk a felső a pozitívabb, azt úgy kapjuk meg, hogy a feszültséget a kapacitással megszorozzuk. Tehát itt megint általában Q egyenlő C szer U, ezt olyan általában írom, mint a Fi egyenlő R szerint, tehát általában, igen, de jelen esetben, mivel a hosszegységre eső kapacitás lesz megadva, C szer DX szer kis U. Nem kell megint a korrekciót figyelembe venni. Na most az időbeli deriválás, tehát mínusz, a C-szer DX-et ki lehet hozni, és akkor itt az maradt, hogy DU per DT, DU per DT. Hát itt is látjuk, az XT kiesik, a DX-el lehet egyszerűsíteni, és már meg is van a második távirő egyenlet, mínusz DI per DX egyenlő G-szer U plusz C-szer DU per DT. Mindjárt fölírom őket egymás mellé, mert ezeket így kell tudni. Tehát a két távíró egyenlet, amit levezettünk a következő, szokták ám ezt olyan áramköri szemlélettel is levezetni, hogy egyszerűen fölírják azt, hogy egy ilyen DX hosszúságú szakasz, az helyettesítve van már egy soros ellenállás, soros induktivitás, keresztben még van egy átvezetés, meg egy kapacitás. És akkor a közönséges hálózat egyenletekből is kijön ez. Persze legyünk őszinték, akkor elég nehéz megérteni, hogy azt hiszem az induktivitást a legnehezebb, hogy az hogy is kerül oda be. Kollégák, még egy gyakorlati útmutató, hogy most meggondolják, hogy miért arra a felületre kell a fluxust kiszámítani, amikor önindukció egy 5-6-ot számolunk. Most azt hiszem elég világos ez, legalábbis a kettős vezeték esetén, hogy az önindukció együtthatót azt valóban egy ilyen az ártúrokra feszített síkfelületre kell kiszámítani. Na tehát akkor összefoglalva a távíró egyenleteket, mínusz du per dx egyenlő r szer i plusz l szer di per dt, és mínusz di per dx egyenlő g szer u plusz c szer du per dt. Művész, ilyen szimmetrikus kollégák, gyönyörködtető, aki ebben gyönyörködni tud, az már meg van fertőzve az elektromágneses terek által. Na most a következő képen lehet egyszerűen a fizikai tartalmat megmagyarázni. Mínusz du per dx. A feszültség csökken, dx hosszú. Miért csökken? Mert az ohmos ellenálláson és az induktivitáson feszültség esik. Azokon feszültség lép fel. És miért csökken az áram? Mert az átvezetésen elszivárog az egyik érről a másikra, és mert a kondenzátoron átfolyik a kapacitív áram, vagy másképpen ez ugyanaz, mint az eltolási áram. Hát ez a két távíró egyenlet, és a következőben majd ezekkel az egyenletekkel foglalkozunk. Na most egy megjegyzés, ami nekem komoly gondot okozott. Az egyik az, hogy én a Z koordinátához vagyok szokva, és nagyon nehéz szívvel tértem rá az X-re. Elsősorban azért tértem rá, mert az elektronikus jegyzetben X van, tehát hogy önök ismerősként nézzék az ottani egyenleteket. De hát félek a jövőtől, mert majd be kell vezetni egy ellenkező irányú koordinátát, az lesz a Z, és nálam ez eddig fordítva volt. A másik az, hogy szokás ezeket vesszővel jelölni, hogy fölhívjuk a figyelmet rá, hogy ezek hosszegységre esők. Tehát szokás az R vessző, L vessző, G vessző, C vessző jelölés a mert hosszegységre eső paraméterek. Na, ez szerepel a Fodor professzornak a jegyzetében, ez a veszős jelölés, és ez szerepel a példatárban is, amit a Bilic kollégám írt, tehát ott is megnéztem, R-vessző, L-vessző, G-vessző, stb. Szerepel. Hát én most az elektronikus jegyzethez ragaszkodtam, és ezeket a veszőket nem vezettem be. Tehát kollégák, a következő elég egyszerű, most gondoljak például a koaxiális kábelre. C egyenlő 2pi epsilon L per ln R2 per R1, ahol az R2 az a külső vezető, tehát a köpenynek a belső sugara, az R1 pedig a belső érnek a sugara. Ez pillanatilag a farad dimenziójú. Ebből az L-t egyszerre el kell hagyni, tehát ha az L-t elhagyjuk, akkor már farad per méter dimenziójú lesz, és hát ez vonatkozik mindegyikre. Na most akkor rögtön időtartomány, hiszen gondoljanak vissza, ez most egy hálózatelméleti dolog tulajdonképpen, ez az egész távvezeték elmélet, és ott is úgy kezdtük, igaz, hogy ott volt egyenáram is, hát itt ez most nincs, hanem időtartomány, ami ott a második fejezet volt, és hozzá kell tennem, hogy ez csak egy olyan kis előzetes dolog az időtartományból, még majd vissza fogunk rá térni, de hát célszerű ezt a kis előzetes bemutatkozást megtenni. Jaj, most kellett volna matematikai ismétlés. Hát ezt tényleg szöglettel zárjál be, ez középiskolás matematika. Ide is írom. A következő, függvénytranszformáció. Fölrajzolok három parabolát, kollégák. Eltolásról van egyszerűen szó. Tehát ez az x-tengely, ez a parabola, az x-négyzet parabola. Na most ha azt írom, hogy x-4 az egy jobbra tolt parabola, aminek a csúcsa a négyes helyre esik. Tehát ez az x-4 a négyzeten jobbra tolást jelent. És ha balra toljuk négyjel, akkor pedig x plusz 4 a négyzeten. Jó, ismétlés befejezve. De ennek alapján lehet megérteni a haladó hullámot, mert látni fogják, hogy ott egy olyan transformáció lesz, hogy ehelyett a négyes helyett az idővel arányos. Tehát idővel arányos jobbratolás. Mondjuk x minusz v szer t. Tehát fontos, hogy önök lássák, hogy egy függvény így néz ki, hogy x minusz v szer t, annak a jobbra tolása az időben növekszik, vagyis az a függvény szépen csúszik a pozitív x-tengely irányába. Jó, és akkor most specializáljuk magunkat továbbra még azzal, hogy ideális vezetéket nézünk. Ideális vezeték. Két ismertetője van. A vezetéknek nincs ómos ellenállása, és a szigetelőnek nincs átvezetése, tehát a vezetőképessége nulla. Erre egyenlő nulla, G egyenlő nulla. Ekkor az egyenletek ilyenek lesznek, hogy mínusz du per dx egyenlő L-szer di per dt, és a mínusz di per dx egyenlő C-szer Diu per DT. Most szeretnénk kiküszöbölni a főségedből az áramot, de az áramnak csak az x szerinti deriváltja látszik. Na, de azt hiszem, nem is tudom, a kamera látja-e egyáltalán ezt a... Tehát, mivel a második egyenletben az i-nek az x szerinti deriváltja, ide úgy hozhatjuk be az i-nek az x szerinti deriváltját, hogy ezt az egyenletet még egyszer deriváljuk x szerint. Tehát akkor az lesz, hogy mínusz d2u per dx négyzet egyenlő elszer d per dx di per dt. De most felcseréljük az idő szerinti és hely szerinti parciális deriváltakat, tehát egyenlő elszer d per dt di per dx, és a di per dx helyébe beírhatjuk azt, hogy minusz c-szer du per dt. De tovább egyenlő, mínusz elszer c-szer d2u per dt négyzet. Hát most a mínuszal egyenlet elhagyjuk, és a következő egyenlet marad, d2u per dx négyzet egyenlő, elszer c-szer d2u per dt négyzet. Hát ezt szokták Helmholtz egyenletnek nevezni, egy hullámegyenlet. Hullámegyenlet, még találkozunk vele később is. Tehát például a hullámegyenletben egy helyszerinti második derivált és egy időszerinti második derivált szerepel, ezek vannak egymással összekapcsolva, és rövidesen látni fogják, hogy a hullámegyenletnek a megoldása mindenféle haladó hullám. Tehát neve hullámegyenlet. Én azt hiszem, a Helmholtzot azért ne is ezt húzzák ki, mert azt hiszem abban a speciális esetben lesz ebből Helmholtz egyenlet, hogyha komplex módon, komplex számításmóddal már itt időbeli derivált nincs, hanem omega négyzet. Tehát ez egyszerűen hullámegyenlet. Na most miért hullámegyenlet? Mert minden u egyenlő f x minusz v-szer t argumentum a lényeg, ugye? Tehát minden ilyen argumentumú függvény, most az f-nek az alakjától függetlenül. Az f lehet egy végtelen hosszú színusz, az f lehet egy impulzus, és már látják azt hiszem az előző függvény transformáció alapján, hogy ez a pozitív x tenge irányába haladó időfüggvény, mert ahogy a t növekszik, ez az eltolás, ami itt 4 volt, hát ez növekszik szépen, és ennek megfelelően az f függvény jobbra tolódik. Na, ennek a függvénynek az a sajátsága, hogy a kétszeres u szerinti deriváltja, bocsánat, az u-nak a kétszeres x szerinti deriváltja, az nem tartalmazza a v négyzet szorzót, viszont a kétszeres t szerinti deriváltja, az tartalmazza a v négyzet szorzót. Tehát akkor hogy tehetjük ezt a kettőt egymással? Ugye, mint belső függvény deriváltja. Tehát ha egyszer deriválják ezt a t szerint, akkor van egy mínusz v szorzó, mint a belső függvény deriváltja. Még egyszer deriválják, megint van egy mínusz v szorzó. Összesen egy v négyzeten egy szorzó. Tehát a t szerinti második derivált tartalmaz egy v négyzeten egy szorzót, az x szerinti viszont nem tartalmaz. Akkor hogy tehetjük őket egyenlővé? Hát úgyhogy egy per v négyzettel kiírtjuk azt az ottani v négyzeten egy szorzót, akkor már egyenlővé tehetjük őket. Tehát minden x minusz v-szer t argumentumú függvény, ami haladó hullámot jelent, kielégíti a hullámegyenletet, és azt is látjuk, hogy konkrétan a v az a csúszási sebesség, és ezen esetben kiadódik az is, hogy mekkora ez a csúszási sebesség, v egyenlő 1 per gyökel c. Tehát általános megoldást kaptunk, hogy ideális vezeték esetén tetszőleges időfüggvény kielégíti a távíró egyenleteket. Lehet ez az f függvény egy impulzus, lehet egy végtelen hosszú színusz. Én ezt a két példát föl is rajzolom rögtön. Tehát az egyik példánk az, hogy Kollégák, természetesen egy kétváltozós függvény esetén mindig ki kell írni a tengelyre, hogy az mi, mert amíg tranziensekkel vagy állapot egyáltalán foglalkozunk, az nyilvánvaló volt, hogy a tengelyen T van, akár odaírta valaki, akár nem, de most aztán egyáltalán nem mindegy, mert időváltozó is van, még helyváltozó is. Tehát távvezetéknél kötelező mindig kiírni a tengelynek a feliratát, tehát V. Még azt mondjuk haladó hullám. De már kevésbé jó elnevezést ilyen szempontból az, hogyha egy impulzus halad, ugyancsak V-sebességgel. Hát sajnos erre is azt mondjuk, hogy haladó hullám. A hullám szó egy kicsit félrevezető. Én néha használom azt, hogy haladó időfüggvény, ami persze hát egyáltalában nem bevett szokás, de valami ilyesmit kellene, mert a hullámhoz az ember óhatatlanul társítja ezt a ilyesmit. Mind a kettő haladó hullám. Tehát ezt hangsúlyozzuk. Haladó hullám. Na, ez a képlet egyébként egy érdekes gondolatot vett fel. Hogyha ekkora sebességgel halad nekünk a távvezetéken az időfüggvényünk, akkor azt mondjuk, csökkentsük az induktivitást és csökkentsük a kapacitást. És minél jobban csökkentjük, annál nagyobb lesz a fázissebesség. Vagy ez a sebesség, még nem mondtam azt, hogy fázis. Ez a terjedési sebesség annál nagyobb lesz. Kollégák, ki tudja ezt a gondolatmenetet megcáfolni, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni? Azt mondom, csökkentsem az L-t is, meg a C-t is együtt. Kollégák, ha az L-t csökkentjük, az azt jelenti, hogy a két vezető közelebb kerül egymáshoz, akkor a C növekszik. Tehát nem lehet. Az egyiket csökkentjük, akkor a másik növekszik. És mégis nézhetik a konkrét formulákba, hogy az L-szer C szorzat az mindig epsilonszor mű értékű lesz, tehát a geometriai adatok kiesnek belőle, úgyhogy ezt a dolgot így nem lehet megcsinálni, mindkettő csökkentését. De most még egy, hogy természetesen az X plusz V szer T is megoldás, mert hogyha pozitív is, az meg egy ellenkező irányba, a negatív X tenge irányába haladó hullámot jelent. Tehát ezt még írjuk föl, és utána tartunk szünetet. U egyenlő F X plusz V szer T a negatív X irányába halad. Hát ennyit akartunk általában. Az időtartománybeli megoldás természetesen egy általános esetben, veszteséges esetben, az egy nagyon nehéz dolog, és most tartsunk szünetet. Hát kollégák, akkor most következne a színuszos állandósult állapot, ami az állapot egyenlet után volt. Még egyszer talán jegyezzék is ezt föl, mert fel akartam írni, hogy az időtartománnyal még foglalkozunk később. Akkor is ideális vezetéken, de már lesz mindkét irányba terjedő hullám. Tehát még foglalkozunk majd vele. De ami most következik, az a színuszos. Gerjesztés. Hát állandósult állapot, aztán hozzá, nem is kértem hozzá, nem, szóval nem teljes megoldásra törekszünk, hanem csak az állandósult állapotra. Hát itt a módszer a következő lesz, bevezetjük a helyfüggő komplex csúcsérték fogalmát. Komplex csúcsérték vagy komplex amplitúdó ugyanaz. Komplex csúcsérték, komplex amplitúdó. És pedig a következő definícióval, tehát a valós időfüggvényt megkapjuk, hogyha a helyfüggő komplex csúcsértéket megszorozzuk I a d omega t-vel, és az eredmény valós részét vesszük. Hát ezt a definíciót a kollégák jól ismerik, csak az a bizonyos X változó nem volt itt, nem volt helyfüggő a komplex csúcsérték. És hát most megint egy nagyon érdekes dolog, talán nem is lenne szabad így fölfirkálnom, mert nem biztos, hogy ilyesmi éppen létezik. Mondjuk ebbe a keresztmetszetben azt látják, hogy a feszültség, az nem is írom ide, mert a jelölésből látszik, 5 - J szer 2 Ebben a keresztmetszetben a feszültség 3 plusz jézszer 1, és így tovább. Tehát látják, mi az, hogy hány függő komplexus sírték? Borzasztó absztraktnak tűnik ez a dolog, pedig mit jelent? Mindössze azt jelenti, hogy színuszos az időfüggés, mindenütt van egy csúcsérték és van egy keltőfázis. Tehát a távvezeti különböző keresztmetszeteibe mindenütt színuszos az időfüggés, de más a csúcsérték és más a keltőfázis. Ezt jelenti a helyfüggő komplex csúcsérték. Hasonlóképpen az áram. De az áramot azt nagyon nehéz ábrázolni, mert ha egy hosszabb nyilat rajzolok, akkor az már átfed több x koordinátát, és akkor meg lehetne kérdezni, hogy na most melyikhez tartozik az áram. Ugye, tehát itt is van egy áram, itt is van egy áram. Ez ebben a rajzban nagyon furcsának tűnik. Tehát gondolják el, hogy itt van egy folyamatos ellenállás ebbe a drótba, és van egy induktivitás, és ami az áram meg miért változik? Mert van egy átszivárgás, és van egy kapacitáson átfolyó áram. Tehát nincsenek berajzolva ezek az elemek. Ezek az elemek folyamatosan elosztva benne vannak a drótba, illetőleg hát a két drótra feszített felületen, az az induktivitás, továbbá benne van a szigetelő anyag véges vezetőképességébe, és benne van hát a kapacitásban, ami a kettő között. Na, itt most már látják, hogy miért nevezzük elosztott paraméterű hálózatnak, mert ez az ellenállás, ez folyamatosan elosztva jelentkezik, és ugyanúgy a többi paraméter. Ezt meg kell szokniuk, hogy ez mondjuk, na mindig ez az ötös, 7 minusz J, ez meg 3 plusz 2 J mondjuk, 3 plusz J-szer 2. Tehát furcsának tűnik így, hogy megszokták azt, hogy egy egyenes drótot rajzolnak, akkor valaki azt meri mondani, hogy kérem, itt 5 amper folyik, itt meg 4, akkor megkapja az elégtelenjét és mehet. Ezért kell dupla jelöléssel alkalmazni, hogy lássuk, hogy emögött ez az elosztott paraméterrendszer van. Tehát meg lehetne csinálni, hogy folyamatosan kis ellenállások, induktivitás, ellenállás, induktivitás, átvezetés, kapacitás, tehát ilyen végtelen finom elosztásban, ha így gondolkodnak, akkor rögtön érthetővé válik, hogy ez miért van. Na most, ezt ritkán használjuk, ugye, de nem nagyon ritkán használjuk, megmondom, mikor használjuk, ha levezetünk egy eredményt, tehát meg akarjuk nézni, hogy a valós időfüggvény, a valós helyidőfüggvény milyen egyenletre vezet a komplex csúcsértékre nézve, és másrészt valahányszor egy eredményt értelmezni akarunk, tehát ez nagyon fontos, a eredmény értelmezése. Tehát komplex eredmény értelmezése, így egész pontosan. A komplex eredmény értelmezése, mindig ezt fogjuk csinálni, és akkor fogjuk megérteni fizikailag, hogy mi is jött ki. Hasonlóképpen az áramra nézve persze. Hát ez a helyfüggő komplex csúcsérték, ugyanilyet lehet az áramra fölírni. Reális része, ugye az áramra vonatkozó helyfüggő komplex csúcsérték. És akkor nézzük meg, hogy, mert ezt igazság szerint eléggé időrabló dolog, hogy a mínusz du per dx egyenlő r-szer i plusz r-szer di per dt egyenlet milyen alakú lesz a helyfüggő komplex csúcsértékre? Hát valahogy eléggé természetes, azt fog kijönni, hogy r-szer i komplex csúcs plusz j omega r-szer i komplex csúcs, és a bal oldalon pedig az u helyfüggő komplex csúcsérték. Tehát a következő képen lehet, hogy nem is csinálom végig, mínusz d per dx, most meg kell írni az u helyébe ezt. Tehát azt, hogy reális. U komplex, helyfüggő komplex csúcsértékszer i a j omega t. Aztán a jobb oldalon egyenlő, tehát r-szer reális ix szer i a j omega t plusz l-szer d per dt reális ix-szer e a d omega t. Na most azt használjuk ki, hogy A valós részképzés mindkét változó szerinti deriválással felcserélhető. Hát ez talán ebben az esetben még egyszerűbb itt, mert egyszerűen kanonikus alakba írjuk fel a jobb oldalt, és akkor meglátják, hogy az X szerinti deriválás, ugye ez a T ez nem is szól bele az egészbe, itt elég, ha ezt valós megképzetes részre bontjuk. Tehát kiderül, hogy a helyfüggő deriválás felcserélhető a valós részképzéssel, vagyis itt azt kérdünk, hogy mínusz reális dux. És bocsánat, most már nem is kell parciális jelet írnunk, mert látják, hogy az u az csak az x-től függ. Tehát most totál derivált jelet lehet írni. Mínusz reális du per dx-szer, e a d omega t, ennek az egésznek a valós része. És itt a jobb oldalon pedig reális. Hát itt az elsőben az R-rel, hogy ide beszorozhatunk, az eléggé világos. R-szer ix plusz. Na most itt az időszerinti deriválás, ez kb. Ugyanúgy megy, mint a komplex számításmód a színuszos áramú hálózatoknál. A valós részképzés felcserélhető az időszerinti deriválással is. Ez nagyon egyszerű, az EAD omega t-nek képezik a valós részét, az koszinusz omega t. És aztán deriválják, akkor azt kell, hogy mínusz omegászor színusz omega t. Vagy fordítva, képezzék, deriválják először, akkor egy omega szorzó jelenik meg, és utána képezzék a valós, ugyanaz fog kijönni. Tehát plusz, a reális részkérdést már kiemeltem, j omega l, mert ezt az időszerinti deriválást ezt itt rögtön elvégezzük, tehát j omega való szorzás jelent, j omega l szer ix, szorozva az egész, ez még itt a szögletesen belül, e ad j omega t-vel, igen, és most jön a valós rész. Hát most persze abból, hogy két komplex szám valós része megegyezik, abból nem következik, hogy a valós részek is megegyeznek, vagy a maguk a komplex számok is megegyeznek. Tehát abból, hogy két komplex szám valós része megegyezik, nem következik, hogy maguk a komplex számok is megegyeznek. Nagyon könnyű ugye azonos valós részű komplex számokat rajzolni, valós részük azonos, mégse egyeznek meg. De minden időpillanatban fenn kell állni ennek az egyenlőségnek, és most bőven van lehetőségünk, hogy a t-vel játszunk. Tehát vegyük egyszer a t egyenlő nullát, akkor az jön ki, hogy ennek a valós része megegyezik ennek a szögletes zárójának a valós részével. Utána vegyünk a t helyébe nagy t per 4-et, akkor az omega t, az éppen pi per 2, az egy j-vel való szorzás, márpedig a j-vel szorzott komplex szám valós része az a mínusz képzetes részével egyenlő. Tehát ebből következik, hogy a képzetes részek is egyenlők. Hát ezt röviden akkor írjuk így föl, hogy t egyenlő 0 és t per 4. Két speciális behelyettesítéssel kiderül, hogy ennek a komplex szám, ez a komplex szám megegyezik itt a jobb oldalon szögletes zárójában álló komplex számmal, vagyis a mínusz du per dx egyenlő r plusz j omega l-szer i. Na, hangsúlyozzuk, hogy ezek helyfüggő komplex csúcsértékek. Hát ez eléggé, mondom, az túlságos részletezés nélkül is, mert hiszen tudjuk, hogy a komplex világban a d per dt, az l-szer d per dt-nek j omega l-szer i felel meg. És hasonlóképpen a másik egyenlet, ugyanígy végigjárjuk, mínusz di per dx egyenlő g plusz j omega c-szer ux. Hát most ez lett a távirő egyenletekből, tehát a komplex csúcsértékek világában, vagy a fazorok világában ez lett. Oldjuk most meg ezeket az egyenleteket, de most már ugye ebbe az általánosságba. Tehát kollégák, az első résznek itt vége, megmutattuk, hogy a helyfüggő komplex csúcsérték bevezetésével milyen alakúak lesznek a távíró egyenletek. Hát ezt most meg lehet oldani. Még egyszer deriváljuk az első egyenletet, mert a második egyenletben dx per dx van. Tehát akkor mínusz d2ux per dx négyzet egyenlő R plusz J omega L-szer DIX per DX. És most ennek a DX per DX-nek a helyébe kicsit hasonlít az időtartom ebben a levezetéshez. Ennek a helyébe beírhatjuk azt, hogy mínusz J plusz J omega C-szer UX. Tehát egyenlő mínusz R plusz J omega L-szer G plusz J omega C-szer UX. Ezt a szorzót, most a mínusz eljel nélkül, tehát ezt a kapcsolat itt gondosan helyezzék el, ezt elnevezzük gamma négyzetennek. Ez egy nagyon fontos paraméter lesz a távvezetéknek, de egyelőre még nevet se adunk neki, a jelentését se tudjuk. Egyelőre fogják úgy föl, mint egy rövidítő jelölést. És akkor a megoldandó egyenletünk az, hogy D2 UX per DX négyzet. Egyenlő gamma négyzet, fölülhúzom a komplexeket, elég fontos, hogy fölülhúzzuk, szorozva UX-tel, ezt az egyenletet kell megoldani. Kollégák, egy nagyon intellektuális viccel készültem, de kicsit hosszadalmas, úgyhogy azt majd legközelebb, mert már nem is nagyon kell önöket vidítani, mert 3/4-kor már OHV lesz, de két miniatűrt azért elmondok. Az egyik azt mondja, én valahogy úgy vagyok a nőkkel, mint a zsiráfokkal. Tetszik, tetszik, de otthonra azért nem kéne. És a másik, villanyszerelő az intenzíven. No, emberek, nagy levegőt, kicseréljük a biztosítékokat. Hát ezek ennyit érő kis viccecskék, de akkor mindjárt folytatnám is. Tehát megoldjuk az UX-re. Kollégák, ennek az egyenletnek a megoldása az a következő lesz. Tehát olyan függvényt keresünk, amelyiknek a második deriváltja arányos magával a függvénnyel. Hát ilyen függvény kettő van. Az egyik az E ad mínusz gamma x. Ugye, mert ezt kétszer deriváljuk x szerint, akkor egy gamma négyzeten szorzót kapunk, vagyis a második deriváltja valóban gamma négyzetese a függvénynek, de ilyen az E ad gamma x is, tehát a pozitív a kitevő akkor. Na mostan a kettőnek a lineár kombinációja is megoldás, tehát akkor a következőt mondjuk, hogy az első konstans nevezzük U0 plusznak, majd a plusz jelentése rövidesen kiderül, E ad mínusz gamma x plusz U0 mínusz E ad gamma x. Ne ijedjenek meg, hogy most nem értenek semmit. Nem is az, hogy nem értenek, hanem nem látják, hogy ez mit jelent. Ez együtt jár a komplex számítással, és mondom, ezért lényeges ez a bizonyos dolog, az eredmény értelmezése. Itt is így fogunk majd visszatérni a fizikailag értelmes valódi világba. Jó. Tehát ez az egyik, na most kellene hozzá az áram, és az áramot ebből az egyenletből fogjuk. Ugye mivel a feszültség megvan, tehát az Ix az mínusz 1 per R plusz J omega L-szer DUX per DX. Egyenlő. Na most az elsőt, mikor az elsőt deriváljuk egy mínusz gammával való szorzás, kiállítja ezt a mínusz előjelet, tehát összesen az lesz, hogy gamma per R plusz J omega L szer U0 pluszszor E ad mínusz gamma X. A másodiknál ellenben, mi volt a kitevő pozitív, ott ez a mínusz előjel megmarad, tehát mínusz gamma per R plusz J omega L, szorozva U0 mínusz, E ad gamma x. És most bevezetünk megint egy, az a gamma után a második fontos hullámparaméter lesz. Ennek tulajdonképpen elég hamar meg tudjuk az értelmezését adni. Vezessük be a következőt, ennek a reciproka lesz az, ami értelmes. Tehát eleve a reciprokát számolom. A gamma helyébe beírjuk azt, hogy négyzetgyök R plusz J omega L G plusz J omega C. Onnan, hogy a gamma négyzetet írtam itt föl, és most a gamma kell, ebből négyzetgyököt kell vonni. Itt látják, lehet egyszerűsíteni egy négyzetgyök R plusz J omega L-lel, tehát az eredmény R plusz J omega L per G plusz J omega C. Ezt a mennyiséget Z0-dal jelöljük, és ez a hullám impedanciája a távvezetéknek. Most ennek a hullámimpedanciának a segítségével az áramot, azt most már sikerül egy hasonló egyszerű alakba fölírni, de fölírom a feszültséget is még egyszer. Tehát látják, hogy itt az U0 plusz per Z0, és U0 mínusz per Z0 jelenik meg. Egy fontos dolog még, hogy figyeljék meg, hogy a gammának a dimenziója az 1 per méter. Miért? Itt van a gamma, talán itt a legjobb, ha itt nézik meg. R-nek ohm per méter, és természetesen az omega L-nek is ohm per méter. G-nek Siemens per méter, és omega C-nek is Siemens per méter. Ohmszor Siemens az dimenziótlan, vagy egy kiesik. Marad az 1 per négyzetméter, abból gyököt vonunk, így lesz 1 per méter. Tehát a gamma dimenziója 1 per méter. Egyébként onnan is következik, hogy hozdimenzióval szorozva itt a kitevőbe, hát dimenziótlan számnak kell lenni. Na most nézzék meg a Z0-nak a dimenzióját, az pedig a számlálóban ohm per méter, a nevezőben Siemens per méter, az 1 per méter kiesik, ohm per Siemens az ohm négyzet, abból gyököt vonunk az ohm. Tehát logikus, jogos a hullámimpedancia elnevezés, az Z0-nak a dimenziója ohm. És most írjuk föl a későbbiek számára, ez most egy végeredmény, csak nincs értelmezve még persze, tehát fogalmunk sincs, hogy mit jelent ez a megoldás, és ez egy fontos dolog lesz, hogy ezt kifejtsük. Tehát az Ux egyenlő U0 pluszor E az minusz gamma X, plusz U0 mínusz E ad gamma X, és ezt még egy kicsit tömörebben úgy is fölírhatjuk, hogy UX plusz UX mínusz. Hát én is tudom, hogy elég egyértelmű, de mondjuk ehhez tartozik az UX plusz. És az áramra Ix egyenlő U0 plusz, bocsánat, itt elfelejtettem, U0 plusz, ezt ide is kell írni, U0 plusz per Z0, E ad mínusz gamma X, örömmel látjuk, hogy ez valóban van per dimenziója, mert volt osztva ummal, és mínusz U0 mínusz per Z0, E ad gamma X. Másképpen az áramnak is van egy I pluszos része, és egy I mínuszos része. Hát most kollégák fölírhatnák a definíciót, csak az Z0 definícióját, csak nem nagyon érdemes, de azért fölírom, hogy ez lesz majd a definíció. Mert ha nem tudjuk a bánásterek, megnevezni se tudjuk, addig tulajdonképpen különösebb értelme nincs. De azért ideírom, hogy az Z0 definíciója a következő, az U plusz X per I plusz X. Hát tudják, impedanciát azért is nem halogatom ezt, tehát itt az időtartományba se kell visszatérni, mert az impedanciát azt a komplex világban lehet értelmezni. Hát aki nem tudja, mi az a komplex szűkérték, az nem tudja, mi az az impedancia. Mert az impedancia általában a komplex alakban lévő feszültség osztva a komplex alakban lévő árammal. Mi ezt a dolgot meg fogjuk ismételni, tehát ideírom azért, hogy lásd később is. Na, ezek az egyenletek azok, amikből most már ki fogjuk bontani, tehát most már használni fogjuk majd a valós időfüggvényre való áttérést, és a fizikai értelmet ezek után meg fogjuk kapni. Sokkal többre gondoltam, de akkor ezzel most az előtt, hogy azt hiszem, hogy le lehet állni a vetítéssel is, és akkor mindjárt kiosztom a